az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sport Rádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 közmédia kézilabda tematikai podcast műsora. Itt van velem Rosta István, korábbi válogatott kézilabdázó állandó szakértőnk. Szia, Pilu!
Szia, Peti! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Valamint itt van velem Tóth Bálint, az M4 Sport riportere kommentátora. Szia, Bálint!
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki minket hallgat.
Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. És beszélni fogunk a férfi kézilabda válogatott kieséséről, vagy hát papíron nem VB szerepléséről, aztán a többit majd meglátjuk, illetve a férfi bajnokság zárófordulójáról is. De mielőtt ezekbe belecsapnánk, itt van velünk a vonalban Szabó Anna, a Thüringer szélsője, aki a hétvégén 4-es döntőt játszott az Európa Ligában, azzal a céllal, hogy ők legyenek az első csapat ennek a sorozatnak a történetében, amelyik meg tudja védeni a címét. Ez végül nem jött össze, de így is azt hiszem mondhatjuk, hogy jó hétvégét zártatok. Mennyire van bennetek inkább a csalódottság, vagy azért az ezüstérem azért nagyon szépen csillog?
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Hát most azért így hirtelennyében még azt mondanám, hogy azért még kell idő, hogy az ezüst szépen csillogjon, főleg, hogyha a döntő alakulását nézzük, de szerintem évelején ezt az egész csapat aláírta volna, hogyha azt mondja nekünk valaki, hogy másodikak leszünk az Európa Ligában. Nyilván a színvédés volt a célunk, ehhez 30 percig nagyon közel voltunk, utána viszont az már történelem, ami történt. Nyilván most még szomorkodunk, de fel fogunk állni ebből is.
Igen, azt akartam kérdezni, hogy mennyire a szomorkodás az úra, hogy azt talán az első kérdésemben is próbáltam, hogy ilyenkor azért tudtok ünnepelni, hiszen azért mégiscsak egy nemzetközi kupa ezüstérm, ahogy mondod is, szezon előtt aláírva, ez azt hiszem bárki elfogadja, de közben mégis egy elvesztett döntő mindig a legfájdalmasabb.
Igen, ez így van, főleg, hogyha úgy veszíti el valaki azt a döntőt, ahogy mi vesztettük, hogy ugye 9 gólos előnyünk volt a fél időben. Nyilván próbálunk azért pozitívak maradni, hiszen szombaton már bronzért játszunk a német bajnokságban, úgyhogy annyira sok időt nem vehet el a szomorkodás, de úgy érzem, hogy így nem esett szét a csapat ettől, úgyhogy mindenképpen ez a jövőre tekintve egy nagyon hasznos mérkőzés volt számunkra.
Két góllal győztétek le az elődöntőben a Viborgot, és aztán a Dijon, a hazai pályán szereplő Dijon jött a fináléban. Milyen volt a két találkozó? Mi döntött a Viborg ellen, és mi volt az, ami talán nem működött a döntőben a Dijon ellen?
Hát a Viborg ellen is már egy ilyen viszonylag hullámzó mérkőzést játszottunk, hiszen hol az egyik csapat vezetett, hol a másik, és szerintem a végén pont nekünk jött ki jobban a lépés. Egy szerintem nagyon szerencsés góllal tudtuk bebiztosítani a döntőbe a helyünket. Szerintem sokkal jobban védekeztünk az elődöntőbe, mint a döntőbe, hiszen az tény, hogy 9-el vezettünk a döntő első fél idejének a végén, de azért nem lehet szerintem azt mondani, hogy olyan hűde egybe lett volna a védekezésünk, csak a kapusunk óriásikat védett, 60% fölött védett. Utána pedig a második fél időben ez teljesen átfordult, elő nem tudtuk szerezni a gólokat, hátul meg ők belőtték a helyzeteiket. Nyilván a közönség is mögéjük állt, egy teltházas csarnokban játszottunk, ami nyilván nagyon-nagyon jót tesz egy döntőnek, hogy teltház van, de hát azért nem sokan szurkoltak, nekünk nyilván ezt kizártuk, de azért amikor kezdett feljönni a Dijon a második fél időben, akkor azért a csarnokban a hangulat is elég jelentősen megváltozott, és már nem nagyon lehetett azt se hallani, amit éppen saját magamba gondoltam.
Szia, Anna, Rosta Pilu vagyok. Gratulálok én is a döntőhöz. meg az ezüstérmezés, és szerintem is majd még sokat fogtok mosolyogni, ha látjátok azt az ezüstérmet. Neked a karrieredben mit jelentett ez az Európa Liga sorozat? Milyen volt a négyes döntőnek a hangulata, illetve a te játékod? Meg egy picit olyan aspektusból is, hogy ott volt egy magyar csapat, az Esztergom, hogy velük tudtál-e beszélgetni, tudtál-e a magyar csajokkal picit eltölteni pár percet, vagy az ő játékokat hogy láttad?
Köszönjük szépen! Hát az én karrieremben nyilván ez egy óriási tapasztalási lehetőség volt. Akár a tavalyi évet nézzük, akár az idejét, azért, hogy 21 évesen én már két Európa Liga 4-es döntőt megjártam, és azért komoly szerepeket kaptam szerintem mind a két évben a mérkőzéseken. Ez szerintem a karrierem során nagyon hasznos lesz, és a későbbiekben fogom tudni kamatoztatni az itt szerzett tapasztalatokat. Hát egy szélső élete mindig nehéz azért a kézilabda pályán, főleg, hogyha mondjuk mellettem egy Johanna Reichert játszik, aki most éppen nem játszott jó mérkőzéseket, de van, hogy 20-ból 19 gólt lőtt. Nyilván akkor azért nem a szélsőkön van a hangsúly. Szerintem a hétvégén sem a szélsőinken volt a hangsúly. De hát ebből kell gazdálkodni, én sose szoktam panaszkodni, hogyha kevesebb labdát kapok, mert én választottam ezt a posztot, én tudtam, hogy mire kell számítani. Az Esztergommal kapcsolatban pedig igen, egy hotelban voltunk a lányokkal, úgyhogy a csapat szerintem 90%-ával tudtam beszélni, és nagyon jó volt őket látni. Tényleg én nagyon-nagyon szurkoltam nekik, én szívesen játszottam volna ellenük a döntőt, csak a döntőt. Hogyha játszunk egy magyar csapat ellen, akkor annak csak a döntőnek kellett volna lennie. Nagyon sajnálom, hogy nem jött ki nekik úgy a lépés, de hát pár játékos kivételével ők még hihetetlenül fiatalok, és biztos, hogy a későbbiekben nagyon-nagyon sokat fognak tudni fejlődni ebből a hétvégéből.
Ahogy Pilu is említette, meg most te is szóba hoztad az Esztergomot, ugye Magyarországon egy kicsit nagyobb média figyelem volt emiatt idén az Európa Liga sorozaton, meg önmagában a négyes döntőn, mint a korábbi években, de a magad minden rutinjával és Európa Liga tapasztalatával kérlek mesélj nekünk arról, hogy milyen volt színvonalában idén ez az egész sorozat. Ugye tavalyról van összehasonlítási alapod, és egyáltalán a Thüringernek miért feküdt megint ennyire jól ez az Európa Liga idény?
Hát ezt nehéz megmondani, hogy... Jó, rendben. Hát kezdhetném azzal, hogy ugye az idei évben szerintem nem volt fő favoritja az Európa Liga kiírásának. Tavaly azért mindenki az IKAST-ot várta győztesnek. Most az, hogy mi megleptük őket a döntőbe, az tényleg egy ilyen csodával határos mérkőzés volt. Az idei szezonban viszont annak ellenére, hogy mi voltunk a címvédők, én nem mondtam volna magunkat fő esélyesnek, főleg nem azután, mikor az első mérkőzésünket mi még a csoportkörben Moson-Magyaróváron el is veszítettük.
Emlékszünk rá, igen.
Igen, akkor szerintem azért senki nem tett volna sok pénzt arra, hogy mi majd a döntőben fogunk játszani. Nyilván azért az Európa Liga is mindig színvonalasabb, de azért egyre több csapat szeretne bajnokok ligájában játszani, akár láthatjuk mondjuk Németországban, ugye a Ludwigsburg csődbe menésével a Dortmund bajnokok ligája szereplős lett, annak ellenére, hogy ők tavaly nem is jutottak tovább mondjuk az Európa Liga csoportkörből, szóval azért itt is vannak nagyon jó csapatok, mi mondjuk egy olyan Nyköpinget tudtunk megverni, akik tavaly tényleg bajnokok ligáját játszottak, úgyhogy azért van sok átfedés, nyilván azért a BL az teljesen más kávéház, de azért lehetett meglepetéseket okozni mindenkinek. Nyilván én ezt az idei szezont sokkal nehezebbnek éreztem, lehet a címvédő titulus miatt való nyomás okán, de hogy összességében szerintem jól szerepeltünk, és amikor megtudtuk, hogy Dijonba fogják rendezni a Final Four-t, akkor azért így mindenkiben ott motoszkált, hogy hú, azért a Dijonnak ez egy nagyon nagy lépés a trófea elhódítása felé.
Igen, mondott te is, hogy azért az Európa Liga élcsapatok, azok valahol ott vannak a bajnokok ligája határán, vagy több olyan csapat is van ebben a sorozatban, aki vagy amely az elmúlt években ezt megjárta. A THC hogy áll ehhez a kérdéshez? Ugye ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy átalakulás előtt van a klub, tehát nagyon nagy lesz a játékosok jövés menése majd a nyáron, meg ugye az sem biztos, hogy a BL szempontjából jó kiinduló pont, hogy ugye a harmadik helyért fogtok játszani majd az, a Flames együttesével a Bundesligában, de ugye a klub terveiben mi szerepel közép távon, hogy látod?
Hát amennyire én tudom, a klub terveiben csak akkor szerepel bajnokok ligája indulás, hogyha mi megnyerjük a német bajnokságot. Szóval én úgy gondolom, hogy jövőre semmiképpen sem fogunk bajnokok ligájában játszani, de ez szerintem nem is feltétlen baj, hiszen szerintem sokkal hasznosabb egy Európa ligában szoros meccseket játszani, mint mondjuk mi elutaznánk Győrbe, és akkor kikapnánk 15-tel. Szóval, hogy szerintem ez egy sportolónak sokkal többet ad hozzá, mind a teljesítményéhez, mind a mentalitásához, hogyha szoros meccseken kell ott lenni és teljesíteni. Úgyhogy, ahogy mondtad is, nálunk óriási lesz az átalakulás, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom a jövő évet, hogy a Herbert milyen csapatot fog belőlünk formálni, hiszen azért 10 játékos elmegy, 8 vagy 9 érkezik, úgyhogy, és azért itt belső posztos játékosokról beszélünk, úgyhogy mindenképpen lesz munka jövőre, és szerintem az Európa Liga az bőven elég tapasztalási lehetőség nekünk, főleg így, hogy ennyire átalakulunk.
És ha már átalakultok, és belső posztok, akkor érkezik fog egy magyar balátlövő, akitől reméljük, hogy sokkal több labdát fogsz kapni, mint a német csapattársattól. Beszéltél már Csíkos Lucával, vagy ő keresette már téged? Vannak-e már ilyen közös tervek esetleg, vagy projektek?
Igen, hát én nagyon örültem, mikor a Herbert először engem megkérdezett, hogy mit gondolok a Lucáról, hiszen én a Nemzeti Kézilabda Akadémián már játszottam vele, 4 évig csapattársak voltunk, és nyilván amikor a Csenge meg a Lucá elmondta nekem, hogy milyen klubokhoz igazolnak, nagyon-nagyon örültem nekik, hiszen óriási lehetőség előtt állnak, de azért így a magam részéről kicsit szomorú is voltam egy ideig, hogy azért nyilván jó külföldön lenni, de nem egyedüli magyarnak még jobb külföldön lenni, úgyhogy nagyon örültem, mikor hallottam, hogy a Luca érkezik, és igen, már beszéltünk, ha jól tudom, szomszédok is leszünk, úgyhogy nagyon várom, hogy jöjjön.
Ha már így tervek szóba kerültek, akár a Thüringer tervei, mik a te terveid hosszú távon? Nyilván látjuk, hogy nagyon jól érzed magad Thüringerben, hiszen évről évre megújítod a szerződésedet, és mindig kapsz magyar csapattársat is, hogy még jobban érezd magad. De hogy látod, neked mi lehet ennek az egésznek a kifutása? Nagyon fiatal vagy még, és rengeteg van előtted, és nyilván annyi nemzetközi tapasztalatot gyűjtesz össze, mint sokan egész pályafutásuk alatt. Tehát már most is nagyon sok ilyen tapasztalat van a fejedben és a kezedben. Mit látsz a jövővel kapcsolatban?
Hát nyilván nagyon szeretek itt lenni, ezért is hosszabbítom meg a szerződésemet, ahogy mondtad, de azért a későbbiekben majd, amikor még tapasztaltabb leszek, szeretnék esetleg bajnokok ligája csapatban játszani. Nyilván a válogatott beli szereplés az mindig ott van egy sportoló életében. Igazából az én posztomon fel tudnék sorolni 4 bajnokok ligája szintű magyar balszélsőt, úgyhogy ott extrán nehéz helyzetem van bekerülni, de nyilván ezek is így a célok közé vannak sorolva. Ezekért dolgozok minden nap. Nekem egyelőre az a legfontosabb, hogy megkapjam a játék lehetőséget, amit itt teljes mértékben megkapok, érzem a Herbert bizalmát felém. Úgyhogy egyelőre szeretek itt lenni, de majd remélem azért még hoz újabb kihívásokat a jövő.
Hogyha válaszolni lehet, akkor mi lenne neked jobb, hogyha egy erős BL csapat megkeresne, amikor úgy érzed, hogy már eljött a váltás ideje, vagy a Thüringernél alakulna úgy az építkezés, hogy mondjuk BL-ben tudjon indulni, amiről már volt szó?
Hát ez egy nehéz kérdés. Igazából mindkettőnek nagyon örülnék, de én azért olyan típusú személyiség vagyok, hogy én egy idő után azért szeretek új dolgokat kipróbálni, és kellenek nekem azért az új impulzusok, úgyhogy Nyilván sok mindentől függne, melyik csapat az, ki lenne a posztása, mennyi játék lehetőséget kapnék, mert lehet, hogyha megkeresne egy nagyon jó BL csapat, és lenne egy olyan posztásom, aki már tényleg, hú, nem tudom, megnyert 3 bajnokok ligáját, meg 100-szoros, nem tudom, milyen nemzetiségű válogatott, akkor lehet inkább még itt maradnék Türingerbe egy évet bajnokok ligájába játszani, mert itt biztos tudom, hogy itt játszani fogok, és szerintem ennyi idősen ez a legfontosabb, mert ebből jön majd később a rutin.
Záró kérdésként még akkor egy pillanatra tekintsünk előre, ahogy említetted már, ugye elkezdtétek a párharcot a bronzéremért a Bundesligában. Van egy kis elszámolni valótok ezzel a csapattal, hiszen a Német Kupa elődöntőjében büntetőkkel estek ki ellenük. Mennyire vagytok elégedettek azzal, hogy a szezon alakult, és mennyire lehet egy jó végszó egy bronzérem a Bundesligában?
Hát nyilván azért egy utolsó meccset megnyerni a szezonban, az mindig egy pozitív érzetet ad a szezonnal kapcsolatban, annak ellenére, hogy szerintem összességében amúgy jó szezont futott a csapat, hiszen ott voltunk, ahogy említetted, a Német Kupa Final Four-ban, vagy akár a Német Bajnokságban is ott vagyunk a legjobb 4 között, az Európa Ligában is bejutottunk a Final Four-ba. Nyilván azért a Német Kupa döntőjén, vagy a 4-es döntőn is, ott is, hogy hetesekkel nem jutottunk be a döntőbe, vagy hogy az Európa Ligába elveszítettük a döntőt, azok ezért adnak hiányérzetet a szezonnal kapcsolatban, de összességében én úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk, főleg, hogyha most hétvégén behúzzuk a bronzot, akkor pláne.
Sok sikert kívánunk hozzá, és köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad élményeidet az újabb Európa Liga 4-es döntőről. Reméljük, hogy ez a szokás megmarad, és jövőre is ott lesztek valamelyik Európai Kupa 4-es döntőjében. Köszönjük szépen.
Köszönjük
sok sikert.
Szépen.
Mi pedig megyünk tovább a férfi válogatottal, amelyik nem váltotta meg a selejtezőn helyét a világbajnoksággal, és azért kell ilyen köntör falazva fogalmazunk, hiszen ugye a szabadkártyára még van esélye a magyar válogatottnak, be is adta a pályázatát a Magyar Kézilabda Szövetség, de mielőtt erről is beszélgetnénk, meghallgatjuk Csema Rodriguez-t, akit a Kézi Kedden Bobák Róbert kérdezett.
How much your feelings, your thoughts have
milyenek az érzései a vasárnapi mérkőzés óta, mennyire csalódott?
Hát nagyon csalódott vagyok.
Nem sok minden változott vasárnap óta, nagyon-nagyon nehéz volt akkor is, most is. Nagyon nehéz pillanatok ezek, nincs meg a kvalifikáció jelen pillanatban. Mind a két mérkőzés nagyon-nagyon kemény volt. Nem gondoltunk arra, hogy kieshetünk, hogy nem lehetünk ott a VB-n. Így tehát nagyon nehéz így értékelni, így érezni. Büszkék lehetünk arra viszont, arra a munkára, amit végeztünk, hogy a válogatottnál a játékosok hogy játszanak, hogy teljesítenek. Láthatták a pályán is, hogy oroszlánként küzdöttek a miénk, de sajnos nem volt elég a kvalifikációra. Néha ez ezt jelenti. Vannak rosszabb napok, beleadtunk mindent, de ez most erre volt elég. Remélem azért, hogy ezt mindenki látta azért, hogy a fiúk mindent beleadtak, megpróbáltunk mindent, erre büszke vagyok. Mi az ön felelősség ebben? Mindig, amikor a válogatott nem jut ki, nem nyer, enyém a felelősség, ez tiszta. Ha nyer a csapat, akkor az azért van, mert a játékosok jól játszanak. Ha kikapunk, akkor az azért van, mert én és a stáb valamit nem csináltunk jól. Minden felelősség tehát az enyém ebben az esetben is. Egyelőre a kvalifikáció nincsen meg, ez az igazság jelen pillanatban. Mindent megtettünk, hogy meglegyen a kijutás, de ez nem sikerült. Tudjuk, hogy jó a szövetség, illetve ön között a kapcsolat, a szurkolók és ön között a kapcsolat, ezek a történések mennyire tudják befolyásolni az ön jövőjét. Mindig azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szeretek itt élni, szeretem a magyar kézilabdát, a magyar embereket, mindent. Szerencsés vagyok, hogy itt lehetek, veletek. You are so friendly with me, the people are so friendly. The federation also. A szövetség is. Amit magamról tudok mondani, hogy én itt akarok lenni, de ezek után majd a szövetségé lesz az utolsó szó, hogyha dönteni szeretne ebben, hogy maradjunk, akkor természetesen maradunk. De én továbbra is azt tudom mondani, hogy boldog vagyok itt. Egyre inkább magyarnak érzem magam. Ez nem változtat azon, hogy a válogatott kijutotta a VB-re vagy sem, én szeretek itt lenni, szeretem a magyar embereket, érzem, hogy mennyire támogatnak minket. Emiatt is vagyunk szomorúak, hogy nem sikerült kijutni. Ez persze semmi nem változtat. Mindenki, aki lát engem, az azt fogja látni, hogy én szeretném folytatni.
Csomó Rodriguezt hallhattuk tehát, Bobák Róbert kérdezte, és Tóth Bálint fordította. Nehéz az egész helyzet, hiszen papíron nem jutottunk ki a világbajnokságra, az IHF hozt két szabadkártyát, amire megvan az esélyünk, és az elmúlt évek...
Bocsánat, gyakorlatilag nem jutottunk ki, és papíron lehet,
így
hogy jutunk. Tehát,
igen.
Annyira megszoktuk ezt a szófordulatot, de most lehet, hogy fordítva lesz.
Ahogy a Bobák Róbert kollégánk is kérdezte a felelősségét Csemának, mekkora az ő felelőssége, és minek kell lenni erre a válasznak. Most azt tudjuk, hogy a kézikedden ott elmondták a MKS részről, hogy megerősítették egyelőre a pozíciójában, még nem dőlt el a sorsa, sok függ a szabadkártyától, és egyáltalán az egész olimpiai ciklust meghatározza azt, hogy az IHF hogy dönt. Mi az ő felelőssége, és mi lehet erre a válasz?
Nyilván az eredményben mindig ott van az edző felelőssége, és én azt gondolom, hogy a hétfői képzőmozgóban is kifogalmaztam, hogy három részre osztanám most ezt a mostani helyzetet. Maga a veszprémi mérkőzés, amiben azt gondolom, hogy ott azért voltak taktikai hibák, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Raúl González, a szerbek mestere, taktikája, terve, az jobban bevált, és nyilván ezért is jutottak ők ki a VB-re, mi meg nem jutottunk ki a VB-re, de ezt azt gondolom, hogy Csema is elismerte ott a kedden a beszélgetésben, hogy azért utólag máshogy csinálna, de nyilván utólag mindig okosabb az ember. Maga a dupla mérkőzés, ami a második halmaz, ott nyilván itt az a nagy kérdés, amikor meghív játékosokat, és tudjuk, hogy a játékosok éppen milyen sportformában vannak, bizonyos posztokon, az megint az ő felelőssége, hogy azokban a játékosokban bízik, amelyik már nagyon-nagyon régóta a nagy csapat, idézőjelben a család része, vagy pedig belenyúl azokba a játékosokba, akik pedig most azt látja, hogy jól játszanak. És azért ebben láttuk, hogy vannak problémák. És a harmadik nagy halmaz, az pedig az egész folyamatnak az elemzése, ami szerintem ott az olimpia után a tavalyi VB negyeddöntő, az a zágrábi vereség, ahol ugye 4 góllal vezettünk a vége 5-6 perccel, és onnan nem sikerült bejutni a legjobb 4 közé. Onnan, mintha valami megtört volna, elindult volna lefele valami, néztük az eredményeket a hétfői magazinban, a kollégák összetették, és igazából azóta olyan igazán nagy győzelmet nem maradott ez a válogatott, és azért most már lassan eltelt másfél év. Beszélgettünk az edzőmérkőzésekről, hogy talán nem a megfelelő minőségű csapatokkal sikerült azokat a válogatott heteket kitölteni, megtölteni, amik esetleg egy jobb visszajelzést adtak volna. Nyilván az EB-s edzőkből ott nincs választásunk, akiket sorsolnak, és hát azért a mostani EB-n, ami ugye volt Svédországban, ott is azért igazából nem egy pozitív hangulattal érkeztünk haza, még hogyha nagy bajt nem is éreztünk, de azért nagy sikert sem.
Ugye a magazinban is feltettem nektek a kérdést, hogy és abszolút nem védve Csemát, mert tényleg voltak taktikai hibái, és hát ha jól hallottam ezen a kézikedden, ez ugye egy zárt körű sajtóbeszélgetés, amit az MKS szokott meghirdetni. Én nem voltam ott, ellentétben Iluval, de azt hallottam, hogy a Csema elismerte azt például, hogy az utolsó támadásnál hibázott. Gondolom azért, hogy nem 7-6 támadtunk, mert ott ugye már nem volt igazából mit védeni, tehát ilyen kis apróságok, amin tényleg múlik egy mérkőzés, meg múlik egy párharc, ez benne van, és ezt azt gondolom mindegyikünk is látta. De hogy tényleg mit tud csinálni egy kapitány akkor, amikor az a maga, amire ő támaszkodik évek óta, szezonok óta, hát 90%-a nincsen formában. Akkor 2-3 nap alatt azért nem tudja megváltani a világot az edzőtáborban, és egyfelől ezt láthattuk talán most is, és van egy másik olvasata, van egy másik ilyen gondolatsorom, ami nagyjából idevág, hogy amit Csema sokszor szokott hangoztatni, tehát ezeket a mondatokat, amiket például most hallottunk az interjúban, és én lefordítottam, csukott szemmel és csukott füllel is szinte le tudtam volna fordítani, mert nagyjából mindig ez hangzik el, ugye, hogyha nyer a csapat, akkor de jók a játékosok, hogyha kikap, ugye Zágrában is ez volt, könnyek között fölteszi a kezét, és ő a felelős, tiszta sor, ezt így kell kommunikálni, nem is mondhat mást egy szövetségi kapitány, meg egy edző sem, csak az a család hasonlat, amit Csema is többször hasonlít, az most ért el szerintem egy másikféle értelmezési keretbe, hogy amúgy milyen egy család. Nagyon nehéz oda bekerülni, és ha valaki bent van, vagy nem csinál orbitális baromságot, akkor nagyon nehéz onnan kikerülni. És mint hogyha ugyanezt látnánk most, hogy nehezen nyílnak a kapuk új emberek felé, viszont akik bent vannak, és talán nincsenek is olyan formában, vagy akár egy picit sérültek, azok még ennek ellenére sem tudnak kikerülni. És nem feltétlenül azt mondom, hogy mindenki oszolj, tehát hogy ez egy nagyon jó társaság, ez egy jó csapat, de nagyon kevés benne a fluktuáció, hogy így mondjam, ami lehet, hogy időnként lendítene rajta. Ugye például azon a máig talán legjobb eredményt jelentő 2024-es Európa-bajnoki 5. helynél is az volt, hogy egyszer csak bejöttek a fiatalok. Nem volt rajtuk nyomás, nem volt rajtuk eredménykényszer, de bejöttek, és hoztak valami újat, és igazából, hogyha beszéltünk arról, hogy nagy vagy ilyen meglepetésszerű bravúrt nem látni mondjuk a portugál meccs óta, olyan felszabadultságot sem, mint amit akkor láttunk. És itt ugye erre jön az a válasz, hogy de a mi csapatunk fiatal, jó. Most akkor belemetnénk statisztikákba, hogy a BB-re jutó csapatoknak mi az átlag életkora, és éppen hogy áll mondjuk Olaszország a saját pályáján, vagy mondjuk a szerbek. Ez teljesen felesleges. Mindig van ez a mondat, hogy a mi csapatunk fiatal, ugye férfi női válogatottnál is a mi csapatunk fiatal, mindig fiatal lesz. Mindig fiatal lesz, ezt elárulom.
Igen, igen, és azért sokat beszélgetünk nyilván is a szakmán belül, és azért a fiatal szó is elhangzik, és azért ilyenkor mindig jön a válasz, hogy a GOG csapata most 2006-os, 2007-es születésű játékosokkal játszott a végig a BL-t. Nyilván esők nincs a Final Four-ra, de ezek a játékosok olyan tapasztalattal rendelkeznek, hogy most a németekkel játszottak egy edzőmeccset, és Gidzel nélkül is olyan simán verték a németeket, a dánok már mit a következő generáció, és akkor itt mondjuk a 2002-es születésű Lukács Péteren mondjuk valóban, vagy mondják, hogy hát a tehetséges fiatal majd egyszer majd be fogjuk építeni, ugye most is ott ült végig a 60 percen a veszprémi kispadon, a 6-os, 7-esek pedig mondom már B1-t játszanak Dániában.
Igen, és a másik, ami például ebben az interjúban is előjött, ez a Csemaféle nagyon szeret itt lenni Magyarországon, magyarnak érzi magát, és az amúgy bárki bármit gondol róla, ez tényleg nem sallang. Ő itt lakik a családjával, a gyerekei itt járnak iskolába évek óta, nagyon szeret itt lenni, tényleg ők itt körülbelül letelepedtek. És nagyon sok hozzászólásban látni azt, hogy hát a Csema úgy beszél, mint a Marco Rossi. Hogy egy Rossi kettőt hallunk, hogy ezekkel a magyar vagyok, meg piros-fehér, jó, a Rossinál egyébként is a piros-fehér zöld, ez megvan, de más értelemben. Szóval, hogy a magyar színekért küzdeni, hogy ezek csak egy ilyen fordulatok, de amúgy nem. És amikor Rossival összehasonlítjuk kaliberekben, mondjuk játékos pályafutást azt a maguk szintjén talán nem kéne, mert akkor az a kézilabda pálya az igencsak előnyben van, de hogy azért látni, hogy valami azért habitusban egymásra talált a csapat, illetve a szövetségi kapitány, és ugye a magyar férfi labdarúgó válogatott egy hajszállal maradt le arról, hogy még folytathassa mondjuk világbajnoki selejtezőn. Nem igazán fordult meg a közhangulatban az, hogy Rossinak mennie kellene. Vagy legalábbis én nem úgy éltem meg azokat a napokat, hogy ott nagyon veszélyben lett volna Marco Rossi állása. Neki is van egy hosszú távú szerződése, és bíznak benne, és mehet tovább. Ha uram, bocsá!
Most, ez nagyon más a ciklikusság a labdarúgásnak bizonyos szempontból.
Igen, még máshol de... vagyunk igen, benne igen. A sportági szinten, csak azoknak gondoltam mondani ezt, akik így nagyon Marco Rossizzák, és összecsemázzák ezt a két vonulatot, hogy ott például egyáltalán nem merült fel ennek az egésznek a szélnek eresztése, és valószínűleg a Magyar Kézilabda Szövetség is ezért van. Ugye Csemának van egy hosszú szerződés, ez 2028-as Los Angeles-i olimpia végéig tart, és ugye neki a szövetségkapitányi feladatai mellett azért van egyfajta ilyen utánpótlás figyelő szerepköre is, tehát jól emlékszem, úgy lett meghosszabbítva, hogy abba azért eléggé úgy lett meghosszabbítva a szerződés, hogy azután abba kicsit még jobban bele-bele néz. Ez speciál nem tudom, hogy áll ez a vonulat, vagy erről mit lehet tudni, vagy mik ennek a folyamányai. Summa summarum, azért itt van egy ilyen párhuzamos történet. Igen, az optikailag nem néz ki jól, hogy ha a szabadkártyát sem kapja meg a magyar válogatott, akkor úgy nehéz tényleg a történetet védeni, de azok, akik most egyből emeccs után még a szabadkártyát meg nem várva szeretnék Csemát máshol látni, azok szerintem egy kicsit kapkodnak. Más kérdés, hogy tényleg itt, ha meg is van a szabadkártya, nem kicsi megújulásra van szükség.
Igen, bár itt akkor felmerül az a kérdés, ami szerintem sokakban felmerülhet, hogy vajon egy szabadkártya megítélése meghatározza azt a szakmai munkát, ami elvégeztetett, és ami Csema mögött van, és ami Csema előtt lehet. Tehát nyilván a mi sorsunkat meghatározza a szabadkártya, elég erősen, hiszen minimálisra csökkennek az esélyek a Los Angeles olimpiára a világbajnokság nélkül. Viszont ez a két mérkőzés meg a mögöttünk lévő idő nem attól függ, hogy az IHF hogy dönt. És hogy ilyen szempontból meg ettől függetlenül is kell látni valahogy sem a szerepét, meg sem a teljesítményét.
Egy pillanat, Pilu, még mielőtt elkezded, csak ugye ez a selejtező is milyen volt. Kettővel kikaptunk, és egyel megvertünk egy amúgy tök jó csapatot, vagy tök jó csapattól, most ugye a ragozást, akkor az egyik meccshez, meg a másik meccshez mindenki illesz oda. Szóval igazából helyi értéken nem tudom, ha ez egy, nyilván nem egy barátságos párharc volt, de hogyha ez egy barátságos meccseken történik, na bum. Ugye pont egy selejtezőnek hívták ezt.
Igen, ez nagyon nehéz kérdés. Ez szerintem ez ilyen szempontból a Veszprém analógia, amiről tavaly is beszélgettünk már a Magdeburg párharc után, hogy egyrészt az egyik serpenyőben az van, és most a Füksze Berlinen ugyanez van, hogy egyik serpenyőben az van, hogy nagyon szoros meccsen kikapni a világ legjobbjai közé tartozó csapattól, másrészt serpenyőben az van, hogy egyrészt mennyire van neked meg a szereped abban, hogy ide jutottál, hogy ilyen csapattal játszál, és selejtezni kelljen. Másrésztről viszont a célkitűzés nem lett meg. Tehát a világbajnokság, a célkitűzés, akkor az nincs meg, ha a Final Four a célkitűzés, az nincs meg. Valahol mindegy, hogy miként, de ahogy említetted, nem mindegy, hogy mit.
Igen, és ebben kőkeményen bajós árnyak olvashatok. Na de Pilu, mibe szóltam bele?
Nem, csak visszatérek ebbe a három halmazba, amit én mondtam, és akkor az első halmaz ugye a ki nem jutás még, mi okozza, hogy a 28-ig van szerződése Csemának az olimpiáig. Ha nem leszünk kint a világbajnokságon, ahogy te is mondtad, akkor már csak egy úton lehetünk kint, ha euróbajnokok leszünk. az meg még nem voltunk. Nem tudom, hogy most a csapat áll olyan helyzetben, hogy megnyerjük az Európa-bajnokságot majd 28-ba. A másik rész, amit te mondtál, bájönt a folyamat, a megújulás, és akkor meg a folyamatot vizsgálva, a nagy halmaz vizsgálva, hogy itt az a kérdés, hogy az elmúlt két évben akkor látunk olyan pontokat, amiben megújult Csema, vagy pedig ugyanazokat látjuk, vagy hasonlókat látunk két éve folyamatosan, és ezt meg majd Csemának kell esetleg a elnökséget meggyőzni, hogyha az elnökség bizalmat szavaz neki, hogy ő képes lesz a megújulásra. Azt is látni kell, hogy a kézlabdázás is változik folyamatosan, azért az, hogy a dánok most mindent uralnak, és hogy a németek is oda kerültek, azért látszik, hogy ők másfajta kézlabdát játszanak, mint mi játszunk. Ha ehhez nem fogunk alkalmazkodni, akkor azt gondolom, hogy a lemaradásunk még nagyobb lesz, és akkor azért, hogyha utánpótlásról beszéltünk, ugye az a korosztálya, az a, aki a németekkel világbajnoki döntőt játszott juniorba, abból a korosztályból nagyon sokan vannak ugye a mi csapatunkban, 11-en már ugye
a felnőttbe,
de a németeknél is, de a németek azok EB döntőt játszottak, meg ugye olimpiai döntőt játszottak. Mi meg most éppen azon keserünk, hogy nem jutunk ki a BB-re se, holott eddig meg mindig kint voltunk, és talán a focival ez az óriási nagy ellentét, vagy ez is, hogy azért azt hiszem a labdarúgók nagyon örülnek, hogyha hasonló tendenciákat mondanák, hogy hány világbajnokságon voltak én az utóbbi időben.
Még tényleg az a nagyon fájdalmas, hogy láttuk, hogy hol járt ez a csapat két éve, másfél éve a világbajnokságon, ahol tényleg ott voltunk a küszöbén, hogy a négy között legyünk. Tehát egy olyan csapatról beszélünk, olyan csapat nincs most kint a VB-n, amelyik tényleg hajszára volt attól, hogy elődöntött játszon.
És azt hiszem, ez a fájdalmas igazán. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb kapaszkodónk a szabadkártya igénylésnél, ez a szakmai háttér, meg ez a fajta eredményességi háttér, ami ezt a férfi kézlabda válogatottat jellemezte az elmúlt időszakban, és bízzunk benne, hogy az IHF-nél is azt mondják, hogy egy ilyen erős csapatnak, ilyen múltú csapatnak van helye a 32-es mezőnybe. Hozzá kell tenni, amit a magazinban is mondtuk, hogy azért negyedik kalapból sorsolják a szabadkártyás csapatokat, tehát hogyha...
Hát az a büntetése már legyen egy szabadkártyás.
És teljesen jogos is, és nyilván aki innen szeretne az első hétbe kerülni, vagy ott az első hét környékére kerülni, annak egy rettentő rögös út vezet, de várjuk meg az IHF döntését. Elvileg azt mondták, hogy június elejére legkésőbb ez meg lesz, tehát egy hét, vagy talán még annyi sem.
Ezen a ponton javaslom, hogy egy rövid interjút hallgassunk meg I.S. Ferenccel és a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével, szintén a Kézi Kedden készült Bobák Robi kérdezte őt is.
Nagyon csalódottak vagyunk és szomorúak, hogy nem sikerült. Tudtuk, hogy ez egy nehéz párosítás és a szerbek jó csapat, de hát bíztunk abban, hogy van tapasztalatunk elég a csapatban, hogy ilyen mérkőzéseket megnyerjünk, és ugye az első mérkőzés után, ahol mínusz két góra jöttünk haza, abban bíztunk, hogy hazai közönség előtt egy teltházas Veszprém Arénában ezt meg tudjuk csinálni. A múltban ez sikerült is, és hát nagy csalódás, mert nagyon rég volt az, hogy nem volt ott a világbajnokságon a férfi csapat. Most ez így áll. Az álmainkról még nem tettünk le, hiszen hétfőn hivatalosan is elküldtük a jelentkezésünket a szabadkártyára, amire van lehetőség. Az IHF szerintem, az Szövetség hamarosan meghozza a döntését, hogy kinek ítéli oda azt. Mi nagyon bízunk benne, hogy a magyar kézlabda van elég erős ahhoz, és a fiú csapatnak az elmúlt eredményei ahhoz, hogy esetleg az egyik szabadkártyát mi kapjuk meg, úgyhogy még nem adtuk fel a reményt. Nincsen kimondott kritérium arra, hogy mi alapján hozzák meg a döntést. Mi abban bízunk, hogy sportszakmai indokok biztos közrejátszanak, és abban azt gondolom, hogy a magyar kézlabda elég erős.
A pályán sajnos nem sikerült kiharcolni a továbbjutást. Lehet-e bármilyen kihatása ennek az eredménynek a szövetségi kapitány jövőjére?
Ezt most még nem tudom megmondani. Az elnökség meg fogja hagyni a szövetségi kapitány beszámolóját, fölteszi majd a kérdéseit, és utána megvitatja azt, hogy hogyan tovább.
I.S. Ferencet hallhattuk tehát, az MKS elnökét. Ugye nehéz kérdés, ez a szabadkártya kiosztás. Nincsen semmilyen kapaszkodunk, hogy kinek adja a szabadkártyát a Nemzetközi Kézilabda Szövetség. Vissza tudunk nézni a múltba, ahogy azt már meg is tettük a Kézilabda magazinban. Meg lehet nézni, hogy ki kapta korábban, ki nem kapta, de ennél több kapaszkodunk nincsen.
Hát és... Hétközepén láttam egy hírt arról, hogy van egy olyan faktor, amivel nem is számoltunk, hogy a fehér oroszok elkezdenek visszakapálózni a sportéletbe, és ugye a Handball Planet híre alapján a Fehér Orosz Kézilabda Szövetség vezetője fölhívta az IHF-et egyeztetni, hogy ez egy ragyogó alkalom lenne a Fehér Orosz Kézilabda sportnak arra, hogy visszacsöppenjen a nemzetközi vérkeringésbe, hogyha szabad kártyát kapnának erre a világbajnokságra, úgyhogy korábbi fázisokban ugye benne sem voltak semmilyen selejtező sorozatban ennek a világbajnokságnak az előkészítésében, vagy hát előselejtezőiben. Ez egy olyan faktor, amire nem lehet hirtelen mit mondani, csak gondoltam, hogy megpendítem amellett, hogy persze itt most a velünk hasonlóan egy gól különbséggel alul maradó osztrákokkal, hollandokkal, nem is tudom, montenegrójakkal, vagy ha kinézünk Európából, koreaiakkal csatázunk virtuálisan ezért a két szabadkártyáért, és akkor jön egy ilyen fehér orosz, nem tudom, próbálkozás. Igen,
ez a mezőny is elég lett volna ahhoz, hogy izguljunk, de nyilván a sportdiplomácia az még nehezebbé teszi.
Igen. És pont.
Ilyen szempontból, ha már szóba költ ez a kéziked, mennyire bizakodóak a szövetségben, mit láttál a kollégákon? Nyilván mondom, így, hogy senki nem tud semmit, így nehéz, de hogy mennyire lehet mondjuk bízni abban. Ugye azt mondta I.S. Ferenc, hogy eredményességi szempontokra próbálták rávilágítani. Nyilván ebben egyébként a sportágra vetülő figyelem is benne van, tehát egy olyan országról beszélünk, ahol talán a másik legnépszerűbb sportág a kézilabda, ha figyelmet a televíziós nézettséget a sportolók számát is tekintjük, tehát ez egy siker sportág úgymond Magyarországon, és ez az IHF-nek is lehet egy jó pont, és akkor még ott az eredményesség, a válogatott eredményessége, meg úgy általában a klubcsapataink eredményessége.
Igen, és azt gondolom, hogy ott a kézi kedden is felsorolták, hogy mi minden szól mellettünk, természetesen, viszont a vége meg az volt, hogy nem biztos, hogy ezek fognak számítani, hanem az IHF-nek a szubjektív döntése, amit meg nem lehet befolyásolni, és azért azt gondolom, hogy ez mindenképpen ilyen bizonytalansági faktor, de ha már a kézi kedd, akkor ott azért elhangzott az is, hogy a junior válogatottunk Soltonyi Laci vezetésével kint voltak Egyiptomba, és nagyon-nagyon jó meccseket játszottak, ugyanúgy a Gulyás Pista vezette U18-as válogatott is szintén Egyiptomba vizitált, és Szabó Leviék pedig a Serdők pedig Lengyelországban voltak. Tehát, hogy nem csak a felnőtt kézlabdáról volt, hanem az utánpótlás kézlabdázásról is.
És nyilván a ti szerepetekről is, ahol egyre inkább, ahogy gondolom, beindul a munka, kialakulnak a szerepek, meg a feladatok, és ez a újra alakult kis tímetek a kézlabda szövetségen belül is már végzi a munkáját.
Hát sokat dolgozunk, ez tény, van is munka, hiszen a versenykíráson kell dolgoznunk, az utánpótlás válogatottaknak világversenyi lesznek, a legfrissebbek a lány juniorok lesznek, Kínába fognak menni, Bohus Beáék, tehát van bőven feladatunk, igen.
Átfordulunk akkor a férfi bajnokságra, hiszen tegnap lezárult az alapszakasz, ami ugye két csapat kivételével, a Szeged és a Veszprém kivételével, akik majd a bajnoki döntőt játsszák, ez a szezon végét is jelenti. És a tévé közvetítésben is láthatták, hogy milyen elképesztően izgalmasan alakult a vége a bennmaradásért folytatott küzdelemnek, ami hasonlóan a férfi válogatotthoz most azt tudjuk mondani, hogy a pályán a bennmaradásért alatt, aztán, hogy majd a feljutók azok hogy alakulnak, azt majd meglátjuk. Mindenesetre a Komló elbúcsúzott az első osztálytól, a Szeged-Szent Miklós pedig bennmaradt, pedig a forduló utolsó fordulónak meg a Komló vágott neki jobb pozícióból, az egymás eredményeknek köszönhetően, de a Komló nem tudott pontot szerezni hazai pályán az Eto ellen, még a Szeged-Szent Miklós igen a Pler ellen.
És az jutott eszembe, hogy Danyi Gáborra szoktuk mondani, hogy milyen rossz jósok vagyunk, mert hogy a hétfői kézi magazinban mindketten azt mondtuk, hogy biztosak vagyunk a Komlónak a bentmaradásában, hogy a Komló az elmúlt meccseken olyan pontokat szerzett, és olyan győzelmeket aratott, amire azt gondoltuk, hogy egy jó formában lévő csapat, hogy legutóbb éppen Csurgon nyertek. A Győr pedig több mint egy éve nem nyert idegenbe mérkőzést, hát ehhez képest...
Az a Démer ugye egyáltalán
nem. Egyáltalán nem nyert, igen, és hogy ehhez képest meg a Komlótól nem tudta ezt a nagyon-nagyon fontos meccset megnyerni. nyilvánvalóan szerintem ez óriási meglepetés volt, és nyilván óriási csalódás is van most ott a Bányászvárosba. Még ugye ezzel párhuzamosan pedig a Sziget-Szent Miklós bravúrral visszahozta mínusz 3 gólról a mérkőzést, és egy pontot szerzett, ami elég volt a lemaradáshoz.
Ugye a párhuzamos közvetítésünkben volt szerencsém végignézni a Sziget-Szent Miklós-Pler találkozót. Hát egy rettentő színvonaltalan mérkőzésről kellene beszélnünk, hogyha ezt emlegetnénk. Tehát ez nem volt egy semmilyen tekintetben jó mérkőzés, viszont a Sziget-Szent Miklósiak tényleg örülhetnek ennek a pontnak. Ugye 2023-2024-es szezonban volt olyan legutóbb, hogy a két akkori újonc bennmaradt, akkor ugye ez az Eger volt, illetve a Pler. Most a vonal fölött maradt mind a Budai Farkasok, mind a Sziget-Szent Miklós ebben a szezonban. Azt gondolom, hogy a két újonc együttes ebből így kihozta a maximumot ebből a szezonból, amit kitudtak. Ugye a Farkasoknál volt egy edzőváltás is szezon közben. Ott is mindent megpróbáltak, a Farkasoknak egy kicsit jobban sikerült a tavasz, a Sziget-Szent Miklósnak pedig még itt az utolsó pillanatokban kellett ezt bebiztosítani, úgyhogy egyébként egy holland válogatott játékosuk is van, tehát majd lehet, hogy a következő szezonban ennél magabiztosabban teljesítenek, és ugye Peti beszélt a Komlóról, ugye az is sokat mondta, hogy a Kézilabda Szövetség honlapja is úgy fogalmaz, hogy kieső helyen végzett
így van.
A Komló, tehát azt, hogy ki esett, azt így nem tudjuk elmondani, csak tulajdonképpen a Budakalászról, amely végül sereghajtóként ugye 14-ként zárt mindössze 4 győzelemmel a bajnokságban, tehát ha valaki búcsúzik az élvonaltól, az a szája Budakalász együttese, ugye attól függ, hogy hány feljutó lesz tényleg, 1 vagy 2, ugye a Dabas az NB1B bajnokaként, ő róla tudjuk, hogy szeretne visszajutni az élvonalba. Az a kérdés, hogy a második helyen Veszprém Akadémiája, a szintén feljutni vágyó Eger, vagy a ki tudja, hogy az NB1-hez álló Becsés ére oda a második helyre, tehát a komlóiak szempontjából még ez a fontos kérdés.
És egy kicsit értékeljük a szezonját a csapatoknak, amennyi időnk van, majd rövidek leszünk. Nyilván a Szeged-Veszprémet még később értékeljük, hiszen ők nekik azért nagyban meghatározza azt, hogy a bajnoki döntőt hogy sikerül számukra. De menjünk egy kicsit lentről felfelé. Kezdjük a Budakalászsal, amiről már volt szó. Biztos kieső, utolsó helyezett, megkorábban eldőlt a sorsa, és nem is igazán szerepeltek fényesen. Vegyük úgy, hogy 1-10-es skálán mondjuk pontozni kell a magukhoz képest a teljesítményüket, akkor mondjuk a Budakalász mit kapna tőletek?
Tőlem egy 5-öst kapna, méghozzá azért nem rosszabbat, mert hogy azért ők télen elengedték a legjobb gólövőket Sinkovics Benyám, mint a konkurens Budai Farkasokhoz. Hallottuk egész évből, hogy azért ott vannak problémák. Megsérült ugye a lengyel játékos, aki Győrből kaptak kölcsön, hogy majd segítsen nekik egy nagyon súlyos térsüléssel. Tehát azt gondolom, hogy Csoknyi István együttese tényleg már az volt a kérdés, hogy hány játékost tudok nevezni egy mérkőzésre. Így is volt, hogy a 18 éves Forgács volt a legjobbjuk. Ugyanakkor gólkirályt adtak Mátés István részéről.
171 találattal.
Igen, az egy nagyon komoly teljesítmény volt Istitől. Én azt gondolom, hogy ezért nálam 5-ös.
Pontszámban én is hasonlót adnék. Ugye valaki csak átfutja a Budakalásznak az eredményeit, azért talán mondjuk 5 olyan mérkőzést is, ahol nagyjából egy labdán múlt az, hogy nyerjenek, vagy hogy vereség helyett döntetlen szerezzenek, hogyha hozzáadjuk azt az 5 pontot, akkor tulajdonképpen bennmaradók. Ilyen szoros volt ez az alsóház, tehát ezt így kell nézni, hogy egy ilyen keszekusza alsóházban is végül alul maradtak. Pilu elmondta az okokat, ehhez többet én sem tudok hozzátenni.
Szóval egyetértek veletek, ugye tényleg itt nagy csapatokkal is és szoros mencseket tudott játszani, már akkor is a Budakalász, amikor már tényleg az életért küzdött. És akkor következik a másik kieső helyen záró csapat, a Komló.
Hát ott is volt ugye egy edzőváltás. György Lászlót Péter Szabó Dávid váltotta, és ideig újráig azt lehetett látni, hogy talán új lendületet is hoz, bár azért ugye a Komló úgy kezdett, hogy megverte, ha jól emlékszem, a Nekát.
Igen.
És megverte a Fradit is.
Úgy.
Tehát onnan sikerült így belállni a földbe, aminek az okait nyilván mindegyiket nem tudjuk, de De azt a kiesés után elmondták, hogy idáig tudták így lendületben tartani, tehát elfogytak a szezon végére.
Igen, nálam ezért négyes, tehát egy gyengébb, mint a Budakalász. Egyrészt nem erősebb a játékos állomány, nagyon jól kezdték a bajnokságot, és azt, hogy az utolsó, legfontosabb hazai meccset nem tudták megnyerni, és a saját kezükben volt a sorsuk, ezért azt gondolom, hogy ez nekem egy mínusz egy pont.
Talán még szigorúbb is lennék velük, mert szerintem játékos keretben ez egy NB1-es játékos keret, és ennek a csapatnak tudnia kéne NB1-et játszania.
Ugye például tényleg nem akarok nagyon leragadni a Komlónál, mert nagyon kedvelem egyébként a klubnál dolgozókat, tehát ezt a közösséget, hogyha valaki egyszer teheti, menjen el Komlóra kézi meccse, mert biztos. Óriási élmény minden tekintetben. De hát, hogy pont a helyi legendájuk Jerkovics, aki a végén elront egy zicsert, és a végén egy hetest okozó szabálytalanságot követel, most de nára lehetett így lemérni, hogy elfogytak ebben az értelemben. Peti, lehet, hogy bocsánat, szabadba vágok, a Szigeted Miklóst és a Farkasokat lehet, hogy át is ugorhatjuk,
igen,
mert róla beszéltünk egy picit.
Ja, hát a Csurgót, amelyik a 10. helyen zárt.
Hát szerintem...
Három hónap alja nem nyertek mérkőzést.
8 meccs óta nem nyertek mérkőzést, és hát hallottuk a legutolsó kommunikét ugye a büntetésről is. Én azt gondolom, hogy a Csurgó hosszú-hosszú évek óta az egyik leggyengébb, legeredménytelenebb szezont futotta, és hát tegnap pont ugye láttam őket élőbe, azért volt is ott az frusztráció.
Kék lap, 4 piros lap.
Kettő piros, és rengeteg 2 perc, és 1 óra 58 perces mérkőzés idő.
Igen, ahogy egy kommentben olvastam, hogy unózni lehetne ennyi kártyával, mint amennyi ezen a meccsen volt.
Igen.
És ugye a Csurgónak most látjuk itt a szezon végét, hogy igazából lehet, hogy ez a frusztráció is kijött belőlük, hogy a fizetés... Megvonás, jól emlékszem, az igen, a kommuniké erről szólt, meg a sikertelenség, tehát itt ez átment egyfajta ilyen frusztrációba. Ugye a szezonjukat ők is úgy kezdték, hogy döntetlen a Szegeddel, megverték a Tatabányát.
Igen.
És akkor utána beszélünk arról, hogy nem kézilabda pályára való volt nagyon sok mozdulatuk az utolsó fordulóban, tehát ez is egy ilyen furcsa leolvadás. Nálam ez lenne a 10-es skálán a 3-as, bocsánat, Csurgó.
Nálam 5-ös azért.
Jó, akkor jöhetünk tovább a 9. helyen záró Gyöngyös.
Gyöngyös előtt és fél a csapatnak, mert voltak nagyon szép mérkőzéseink, és voltak azért nagyon-nagyon értéketlen találkozóink is. Én azt gondolom, hogy nekünk sem volt jó szezonunk, sok problémával is küzdöttünk. Az a játékos keret szerintem egy picivel előbbrébb is végezhetett volna, pici szerencsével is, de nem szerencsét kell keresni 26 volt után. Ez nálam 5,5.
Bravúrok elmaradtak ebben a szezonban. Ugye. A korábbi években megszokottuk, hogy Gyöngyös valakinek a bajszát megrángatja, hol a Szeged, hol a Tatabánya, néha a Fradi, még akár a Veszprémmel is egy nagyon-nagyon szoros meccs. Idén erről szó sem volt, és végül hát magabiztosan, de a kieső zóna fölött zárt. Kis nem odafigyeléssel lehet, hogy nagyobb baj lett volna.
Igen.
Jön a tavaly év egyik meglepetés csapata, ide jóval szerényebben szereplő Eto. Pontszámban ők is, ahogy ti, egy ponttal a Csurgó előttük, egy ponttal a Gyöngyös előtt.
Igen, és ha megnézzük a két klub lehetőségei közti különbséget, megnézzük a két klub játékos állományát, megnézzük azt, hogy Bombács még az évelején ennek a Győrnek a tagja volt, akkor azt gondolom, hogy a győriek összesítmény az gyengébb, mint a Gyöngyösé. Hát ők egyértelműen kupaszereplési helyre várták ezt a csapatot, és szerintem mindenki úgy kalibrálta be. Sokan 3.-4. helyre tippelték ehhez képest, meg ezzel a komlói győzelemmel tudták ezt a pozíciót, meg egyébként meg gyengébbek lettek volna, nálam ők 4-es.
Hasonló, itt ugye a fordulópontot kell emlegetni, az szintén talán Bombács távozása, és azóta se tudjuk miértek.
Jön a Player, amelyik az újkori érájában szépen lépett előre, és most már a 7. helyen zárt, ami egy nagyon szép teljesítmény a fővárosiaktól.
Ez azt gondolom egyébként, és majd a következő két csapatnál is lehet, hogy elmondhatnám, hogy ez a magyar bajnokság jelenlegi állapotának és színvonalának egy lenyomata. Nem megbántva a 18. kerületieket, illetve az ő teljesítményüket, hiszen voltak benne bravúrok, és tudjuk, hogy tovább erősödik ez a csapat, tehát ez szisztematikus fejlődésről beszélhetünk. Sokáig állt a player 5. helyen, amire azt gondolom ők sem gondoltak a szezon előtt. Nagyon biztosan maradtak bennem úgy, mint az elmúlt 2 évben. Ugye egy 7. helyzet csapatnál beszélhetünk egy ilyen mondatról is.
Igen, és győzelem a Ferencváros pályáján, óriási bravúr. Szép teljesítmény volt Lepsőnyi Senyektől.
Pontszámban?
6-os.
6-os. Jön a NECA 6. helyen. Az akadémisták 25 ponttal zártak. Ez abszolút a erőn felül teljesítmény.
Ugye klubcsúcs, ami ott a ők NB1-ben játszhatnak, amit elértek pontszámban. Ha osztályozni kellene, nálam 8-as.
Én akkor József vagyok, 9-es.
Felül teljesítés, és ugye, hogyha azt még hozzáveszük, hogy a szezon elején kaptak a Kumlótól, a Budakalásztól és a Budai Farkasoktól, amire így visszanézve a szezonra és ránézve a tabellára, lehet, hogy ők se értik, hogy hogyan. Hogyha ezt hozzáadjuk, akkor egy 4. hely környékét ostromolta volna Sútony László csapata, és majdnem így is azt tette.
Plusz Magyar Kupa Final Four.
Sok problémával küzdöttek évközben, de bejöttek az 5. helyre a Fürediek.
Nálam 8-as, és pont ezért, mert hogy az emlékezzünk arra, hogy az első 5 forduló után utolsók
voltak. Igen, novemberben 3 ponttal utolsó helyen állt a Füred.
Úgy, és beálló nélkül, és sok-sok problémával, és ehhez képest egy nagyon stabil, nagyon szép teljesítmény. Tavaly is mondtam már Kis Ákosékról, hogy nagyon karaktere van a csapatnak.
Ezt idén akartam, ez nagyon felismerhető.
Igen, idén ezt még erősítették, nálam az ő teljesítményünk 8-as.
Jön a Ferencváros, 4. helyen zárt. Pásztor István csapata, és Pásztor István majd búcsúzik a Ferencvárostól. Mi a véleményedik az ő teljesítményükről?
Alul teljesítés a tavalyi 3. helyhez képest. Ugye ebben volt egy Európa Liga csoportkörös próbálkozásuk is idén. Itt is azért meg kell említeni, hogy ha nem is távozott valaki, de hát Lékai Máté ebben a szezonban, főleg a 2. felében alig játszott sérülése miatt. És azt lehetett látni több mérkőzésen is, hangulatban, kommunikációban, eredményekben, hogy megfáradt a szakmai stáb és a játékos keret kapcsolata.
Egyetértek, egy nagy bravúr volt a végén, Tatabányai tudtak győzni, az egy picit szép.
Tatabányát
oda-visszaverték, igen. De,
sőt, a kupában is döntetlen.
Igen, de egyébként összességében szerintem is csalódás volt a Népligetiek teljesítménye.
Ugye helyezésben egyet léptek hátra, de talán pontszámban még inkább látszik
így van.
A differencia. Az hány pontot ér nálad, Pilu?
Nekem 6.
6 pontot ér. És akkor jön a bronzérmes Tatabánya.
A felül teljesítés.
Újra, igen. Nálam ő 8-as értékelem Tatabányát, egy nagyon jó kerettel, viszont egy nagyon jó, egy nagyon jó edzővel, és Európa Kupa döntő, én azt gondolom, hogy közel maximumot hozták ki Tóth Edmondék, tényleg talán ez az utolsó hazai Fradi meccs, ami ugye már nem számított, illetve egy-kettő ilyen kicsit talán hazai csurgóvereség volt, de összességében egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény. Nálam nagyon erős 8-as.
Szezon elején Tóth Edmond azt mondta, hogy köszöni a vezetésnek, hogy ilyen játékosokat igazoltak neki, mert ugye a igazolási periódusban ő még nem jutott sok szóhoz, és aztán majd nagyon szeretném tőle megkérdezni egyszer, hogy hol volt az a pont, ahol átfordította, és úgy érzi, hogy ez már az ő csapata lett, mert mint hogyha az elejétől az lett volna, ugye zárhatja egy nemzetközi arany, egy magyar kupa ezüst és egy bajnoki bronz alatt Tatabánya, ez szerintem álmaikban lehetett volna valahol ez a szezon.
Olyan 2 üntet említettük, ők meg nyilván a teljesítményükkel, más céljuk nem is lehetett, mint bennmaradni, mind a ketten teljesítették, azt hiszem ez maximálisan a elvárható legjobb teljesítmény az újoncoktól. Az esetünk végére értünk, úgyhogy búcsúzik a 40x20 kézilabda podcast, de jövő héten jövünk újra, köszönjük, hogy minket hallgattak.
Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től